Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám, ez a Szószátyár műsora.
És ma ismét hallgatói kérdésekkel foglalkozunk. Talán szokás szerint a korábbi műsorokhoz kapcsolódóan több embert megkérdeztünk a Szószátyár csoportjában, és többen hozzászóltak ahhoz a kérdéshez, hogy a si és a csi becéző képzők közül mi szerint válogatunk. Mi ugye azt mondtuk, hogy köznevek esetében az a főszabály, hogy zárhangok után csi van, nem, si van.
Igen, tehát jogsi, jogosítvány.
Aksi és sársai. Ezzel szemben, amikor nem zárhangra végződik a szótő, hanem zengőhangra, szonoránsra, tehát nöllőről, stb., akkor meg csit rakunk oda.
Igen.
Uncsi.
Igen, diszkrimcsi. Ilyet is nem hallottam, de egy rádió szerkesztőség.
És akkor felmerült, hogy hogyan van ez keresztnevek vagy személynevek esetében, és ott volt némi bizonytalanság.
Talán Siptár professzor mondta, hogy azok mindig csi.
Mindig csi. És bebizonyosodott, hogy ez nem így van. Ott is az van, hogy az engőhangok után csi van, az egy elég szigorú szabály, tehát karcsi, marcsi és így
Julcsi.
Viszont zárhangok után érdekes módon mind a kettő megy, ezt most már többszörösen leellenőriztük, tehát a Tibor az Tipcsi is, és meg Tipsi is.
A Gábor
meg a Gabriella, az pedig Gabcsi is, meg Gabsi is.
Igen.
Lehet.
Igen.
Tehát nem tudom, hogy mi az oka. Érdekes különbsége ez a köznevekhez képest.
Igen. Tehát a személyneveknél a csi is elképzelhető zárhangok után, Tipcsi, míg közneveknél nincsen, tehát nincsen jogcsi, vagy akcsi,
igen.
És így tovább.
Hát nem tudom, lehet spekulálni azon, hogy esetleg ez egy olyan folyamat, hogy mint aki bontakozna egy csi, kifejezetten személyneveket becéző csiképző, és az most már mindenhez hozzárakható, nem tudjuk.
Én erről mindig Gáldi tanárurat szoktam idézni, a kiváló stilisztika professzort, aki ha ilyeneket kérdeztünk, akkor azt mondta, hogy a nyelv végtelen gazdagságát nem lehet szabályok kalodájába szorítani.
Értem.
Ami hát persze egy komikus válasz ahelyett, hogy nem tudom.
De másrészt szerintem van benne egy mély igazság.
Igen.
És az, hogy az emberek nem kodifikált szabályokat követnek akkor, amikor beszélnek, hanem a tapasztalataikat valamilyen módon követik, általánosítják, és lehet nem is mindig egyforma módon.
És a nyelvészet képest szalad utánuk a jegyzett füzetében.
És végül is lehet, hogy van egy ilyen általánosítás, hogy személynevek esetében van egy csi, ami bármihez hozzárakható.
Igen.
Kész.
Igen.
Egy másik megjegyzést is idéznék, ami ugye nem az korábbi műsorunkhoz kapcsolódott, de nem kérdés formában tették fel, hanem a Szószátyár Facebook csoportjában.
Igen.
Van körülötte nagy vita. Tamás Károly hozott egy idézetet, talán éppen a Klubrádióban hangzott el ez a mondat, én csak egy kis részletét veszem ki a mondatnak. A bírák képesítési feltételeinek módosítása, na ott már előkészült ez a törvény. És hát természetesen fennakadt ezen, hiszen én se hallottam még ezt az igét, hogy előkészül valami.
Igen, és nem valaki, ugye? Mert azt lehet mondani, hogy a következő műsorszám szereplői már előkészültek, amikor le kellett fújni az előadást.
Ó, igen, csak itt nem abban az értelemben van, hanem abban az értelemben, hogy elő lett készítve,
igen,
vagy előkészítették.
Igen. Így van.
És hasonlóak persze az elkészüllel vannak, tehát valami elkészült, akkor az azt jelenti, hogy elkészítették.
Azt is lehet mondani, hogy én már elkészültem, mehetünk, de azt is lehet mondani, hogy az ebéd már elkészült, igazad van, igen. Vagyis lehet tárgyas igeként és tárgyatlan igeként, vagy aktív igeként, és hát mondjuk...
Mediális.
Hát így nevezzük, hogy mediális, tehát amikor nem valaki csinálja vele, hanem ő vele ez úgy megtörténik.
Megtörténik, igen. Na most az az érdekes, ugye, hogy ezek a dolgok nem csak úgy megtörténnek az emberrel, illetve a törvénnyel. Ugye egy törvény nem csak úgy elkészül, és nem csak úgy előkészül, hanem elkészítik és előkészítik, de ez csak aktív közreműködéssel megy, ezért furcsa ez a mediális igehasználat, de az elkészül esetében hát kétségtelen, hogy milliószor halljuk.
Igen.
Viszont én még előkészülve nem hallottam ezt a formát. Most ugye két eset van, vagy olyan, amit hát mi még nem hallottunk, de amúgy létezik. Ez is elképzelhető. A másik eset, hogy ez egy adhok, egy pillanatnyi megoldás volt, egy kreatív megoldás volt.
Egy analógiával.
Így van, de most ez előfordul az emberekkel. Az a, ugye, gondolom, hogy az olvasónk, hallgatónk azt kérdezi tulajdonképpen, hogy ez ilyet hogyan ítéljük meg, amikor valaki kínjában, vagy egy hirtelen indítatástól vezetve megold valamit úgy, hogy egy olyan alkotást hoz létre, amit még sose hallottunk, és ami furcsa.
Igen.
De én azt gondolom, hogy ha ez egy olyan nyelvi eszköz segítségével történik, ami egyébként a magyarban, hogy úgy mondjam, ingyen van, állandóan használjuk, akkor ez szerintem teljesen jó megoldás. Az egy régi történet, és szerintem mi is többször beszéltünk róla, hogy mit oldanak meg ilyenkor a beszélők, ugye a személytelenséget próbálják megoldani, hogy nem akarják kitenni a cselekvőt, aki előkészítette a törvényt.
Igen, igen.
És az a problémájuk, hogy van egy, erre két standard megoldás van, vagy volt a magyarban, az egyik az lényegében kihalt, vagy arhaikus lett, ez a tatik-tetik megoldás, előkészítetett a törvény.
Igen.
Ezt nyilván már nem használjuk.
Nem lehet.
Értjük még, tehát ez benne van a passzív szókincsünkben, vagy a passzív tudásunkban, de nem nagyon mondjam. Használjuk. És a másik standard megoldás az a vave igenév és a létige, tehát elő lett készítve, vagy elő van készítve.
Igen.
És ezzel meg az a probléma, hogy probléma, hogy a nyelvművelők ennek már nagyon-nagyon régen, már talán a 20. század eleje óta valamiért nekiestek.
És helytelennek bélyegezték.
Megbélyegezték, vagyis idegen szóval stigmatizálták. Igen. És azóta kerülik ezt az emberek. Lehet, hogy van olyan tanár is, aki az iskolában kijavítja, ha a gyerek így fogalmaz.
Igen.
Nem tudjuk, hogy mi ennek az oka.
És hát kár, mert hiszen egy hasznos szerkezet volna az előlet.
Hát ugye, hogyha megnézzünk más nyelveket, rengeteg ilyet használnak. Igen. Például az angolban a passzív szerkezetet használják ugyanerre a célra.
Igen, vagy németül is. Igen.
Németül is.
Hadd mondjak egy példát a magára arra, hogy a törvény már előkészült. Tréfásan a Műfordítók Egyesületébe azt mondta valaki, hogy mielőtt elkezdtem ezt a munkát, hogy lefordítsam, megtudtam, hogy ez már lefordult magyarra. Van. Ez pontosan ugyanez.
Hát nem teljesen ugyanez, mert ugye, hát igen, valamennyire ugyanez.
Jó, ezt tréfásan mondta, de látszott, hogy hirtelen azt gondolja, hogy jó, hát ez egy
Annyiban ugyanaz az eset, hogy mind a két esetben egy ít végű tárgyasége van, lefordít, illetve előkészít.
És helyette az ul.
És van ezeknek az igéknek, van egyébként ulosvált, a fordítnak van fordul mediális változata, ugye? Tehát a fordít a tárgyasége, a fordul a mediális, amikor magától történik a dologgal.
Igazad van.
És ugyanez van a készíttel és a készüllel, tehát ugyanolyan típusú analógiát használ. De hasonló egyébként az is, ami egy picit más, mert más képzők szerepelnek benne, amikor a filmesek, hát nem, ma már nem is viccesen, de valószínűleg ez egy vicces szóhasználatból származik, azt mondják, hogy a film forog. Ugye? Mert hogy valaki forgatja
igaz,
a filmet.
Igaz.
Tárgyasége.
Igaz.
Aktív használat, meg van mondva, hogy ki csinálja. És hogyha szemmélytelenül mediálisan akarom mondani, akkor azt csinálom, hogy a forgat igének a nem faktív, vagy hogy mondják ezt?
Hát igen, nem.
Nem tárgyas, nem tárgyas, tevékeny változatát, igen. A forog szót használom, és szerintem amikor először mondta ezt valaki, ugyanilyen furcsán hangzott.
Bocsáss meg ezt akkor, tehát nem arra mondják, hogy a vetítőgépbe van kapcsolva.
Nem, hanem, hogy forgatják. Hogy megy a forgatás.
Tehát, hogy megy a forgatás, tehát, hogy nem tudok Pestről elutazni, mert most forog a filmem.
Úgy van.
Jaj, de jó. Igen. Hát ez akkor pontosan ugyanaz, mint most fordul le a könyv németről magyarra.
Az az igazság, hogy az előkészül, az csak abban, mármint a törvény előkészül, vagy előkészült, az csak abban különbözik ettől, hogy még nem hallottuk,
igen.
Hogy ritkább.
Igen.
A forog, én azt már nagyon sokszor hallottam, hogy a film forog.
Értem.
A lefordul pedig, amit te most ilyen nagyon egyszeri és találékony kifejezésnek találtál, én azt rengetegszer hallottam más kontextusban, tudnélik, a programozók között. A programot ugyanis először megírják egy ilyen ember számára olvasható formában, és aztán azt lefordítják a gép nyelvére, amit egy program lefordítja, nyilván nem kézzel csinálják. És hogyha ez sikeres, akkor azt mondják, hogy lefordult a program, ha nem sikeres, akkor nem fordult le.
Jaj, de jó.
Tehát ez nagyon, nagyon gyakori a programozásban.
Értem. De hát alapvetően ez nem különbözik attól, hogy én építem a házat, és a ház épül.
Ugye? Ja, persze, csak az nagyon gyakori.
Igen. Igen.
Az nagyon gyakori. Ez ugyanolyan, mint az elkészítik az ételt, és az étel elkészül.
Igen.
Az nagyon gyakori. Az előkészül, az meg még eddig nem fordult elő. Hát, ha meghonosodik, nem tudom. De mondom azért, az alapvető ok, ami emögött van, az elég sajnálatos, az az, hogy a tatik-tetik arhaikussá válásával megmaradt nekünk ez a el van készítve, el lett készítve, és igen, ezt valamiért kerülik az emberek, igen, pedig tulajdonképpen ez lenne a legtermészetesebb
jó
megoldás.
Még egy megoldás is van, az, hogy ott már előkészítették ezt a törvényt.
Így van, ezt is mondtuk valamelyik műsorban, hogy a többes számú kinemtett alany az ugyanígy értendő, hogy mindegy, hogy kicsodák valakik.
Igen.
És ezt meg azért kerülik az emberek, különösen a jogi nyelvben kerülik, mert pontatlannak érzik. Úgy
hát
érzik,
igen,
hogy itt nem lehet mindig kibogarászni, hogy ki az alany, vagy
így
esetleg
van,
visszautal egy korábbi alanyra és
igen,
félrevezető.
Igen, bele ne kössön az ügyvéd. Igen, igen.
És
igen,
akkor jönnek ezek a körülírások, hogy előkészítésre kerül, amit nagyon sokan utálnak, de a jogi szövegekben gyakran használják pontosan ennek az elkerülésére.
Mert egyértelmű, igen, igen.
És, hát, és szintén azért használják, mert az előlet készítve alakot megpróbálják elkerülni.
Igen.
Ismétlem, teljesen indokolatlan.
Igen,
mondom.
És akkor a kerül jön helyette, ami szintén nem szép. Igen.
Jó, menjünk tovább talán.
Igen.
Anita nevű hallgatón kérdezi, azért nem mondom a vezetéknevét, mert én meg is írtam a Facebook oldalunkon, hogyha valaki nem akarja, hogy a vezeték nevét is felolvassuk, ugye a Facebookon általában szerepel teljes névvel mindenki,
értem,
akkor írja alá, hogy ő Anita, és akkor csak azt fogjuk felolvasni, igen, és ő így írta alá, hogy Anita.
Rendben.
Esett már szó arról, hogy az általános és középiskolai nyelvtan mennyire korszerűtlen, hogy valószínűleg az oktatott ismeretek között a magyar nyelvtan tananyaga van legtávolabb a tudományág jelenleg mérvadó eredményeitől, ismereteitől.
Így van.
Kérem, ajánljanak olyan könyvet, tankönyvet, amellyel képbe kerülhet az érdeklődő gimnazista és a tudását frissíteni vágyó hallgató. Nagyon szépen megfogalmazta a problémát, ezt igen, ezt szoktuk néha elmondani.
Igen.
Ez sajnos az igazság. Én összesen azt tudom javasolni, amiről már egyszer egy egész műsort, aminek már egy egész műsort szántunk egyszer.
Itt
szerintem
volt
ez
Schiller tanárnő.
Szerintem ez a legjobb, amit javasolni lehet. Ez a Romániában kiadott egyrészt magyar nyelv és irodalom ötödikes tankönyv, másrészt a hozzátartozó feladatgyűjtemény, ami nem csak ötödikes, hanem ötödiktől nyolcadikig tartó. De én remélem, hogy ez sorozat is lesz egyébként, tehát ennek majd lesznek újabb kötetei. Tehát a magyar nyelv és irodalom anyanyelv tankönyv, az ötödik osztályos, ez a Kreatív kiadónál jelent meg 2017-ben.
Romániában.
Romániában. Hú, most hirtelen nem tudom, hogy a Kreatív kiadó milyen városhoz tartozik, de talán Marosvásárhely. És hát többen írták, szerkesztették, Bartalis Boróka, Kőlő Zsófia, Orbán Zsuzsa, Lilla, Szőcs, Hedviga és Tamás Adél, valamint Fóris Ferenc Rita és Kádár Edit. Nyilván nem így fog megkeresni a hallgató, hanem úgy, hogy magyar nyelv és irodalom kreatív kiadó, és meg fogja találni. A másik pedig a Feladatbank, ami a nevével ellentétben nem csak feladatokat tartalmaz, hanem nagyon jó kis magyarázatokat is. Ezt hasonló összetételű szerkesztőgárda vagy szerzőgárda írta néhány eltéréssel, és ez viszont az Ábel kiadónál jelent meg Kolozsváron.
Kádár Edit szerkesztésében.
Kádár Edit szerkesztette, így van. Tehát ezeket tudjuk úgy javasolni, hogy ezek azok, amik korszerűek, nem állnak távol a mai nyelvészeti szemlélettől.
Igaza van abban hallgatónknak, hogy az iskolai tantárgya közül a nyelvtan van a legtávolabb attól, amit ma a nyelvészet hát mond és hirdet és kutat, szemben azzal, hogy mondjuk a kémia tantárgy, az nincs annyira távol attól, amit a tudományos kémia mond, vagy a földrajz, vagy az egyéb tantárgyak, vagy a matematika. Tehát itt valóban van egy nagyon furcsa különbség.
Igen, hát az, hogy mennyire kell egészen modern eredményeket beleírni egy tankönyvbe, azon nyilván lehet vitatkozni.
A kémiában
de én azt
is.
Mondom, hogy egy olyan 50-100 év, az már elég sok idő.
Igen, igen.
Nem?
Igen.
Hát,
igen, igen. Képzeld, ha 100 évvel ezelőtti kémiát tanítanának. Igen.
Nem, szerintem az rendben van. Tehát egy 100 évvel ezelőtti fizika, az pont a relativitás elmélet.
Az olyan van manapság?
Hát szerintem az rendben van. Hát, ami 100 évvel vagy 50 évvel azóta történt, az nem biztos, hogy tankönyvben van a helye. De a nyelvészetben sajnos nem 50-100 éves, hanem sok száz éves tradíciót tanítanak.
Igen, igen. Igen.
Hogyha 100 évet mennének vissza például a nyelvészetben, akkor ott találnák magukat valahol Simonyi Zsigmond, és
igen,
a környéken, az nem lenne egy rossz forma,
a szószűr. Szószűr, igen, igazad van. Igen.
Jó. Mondod a következőt? Igen. Mert neked szól egy kicsit ez a kérdés.
Igen, Fenyvesi Katalin azt mondja, hogy ő, hát az én nevelésem az egyetemen oda járt, hogy az írásmód nem tartozik a nyelvészet, vagy pontosabban az elméleti nyelvészet tárgykörébe. Annál is inkább, írja, mert ugye a gyerekek is először tanulnak meg beszélni, és mindenki meg tud tanulni beszélni, akár tud írni, akár nem. Ez így is van. Tehát foglaljuk össze, ugye három érvet szoktunk fölhozni, az egyik a személyes fejlődés érve, tehát mire írni tanulunk, már beszélni tudunk. A másik a csoport vagy társadalom fejlődés, tehát az emberiség sok tízezer éven át használta a nyelvet, sok közösség még ma is, anélkül, hogy írása lett volna. Homérosz vagy Mózes nagyon szépeket írtak, anélkül, hogy írni, olvasni tudtak volna. A harmadik, amit ő nem említ, az is fontos egyébként, a vakoknak a hagyományos viselkedése. Manapság már, hát a fejlettebb kultúrában a vakok is hozzáférnek az íráshoz, vagy a Braille írásra, amit az ujjukkal követnek, vagy számítógépen, ami ugye a fülükbe sugja, hogy mi van a képernyőn, de hát még nem is olyan régen, meg a világ számos részén a vakok nem tudnak írni, olvasni, beszédük azonban semmiben sem különbözik a többi emberétől.
Bocs, hogy közbeszólok, te is Braille-t mondasz?
Igen.
Nem Braille?
Hát mert az Braille magyarul, így mondják a vakok is. Jó. És hát olyan németesen van ez, mint a nylon, hát azt sem mondjuk nylonnak. Hát ez a hagyomány. És akkor ő azt mondja, hogy különböző, már most azon nyelvek között, amelyeknek van írásbelisége, vagy ortográfiája, ugye hivatalos szóval helyes írása. Ismétlem, ez a nyelveknek csak egy része, és a nyelvek is viszonylag későn, hát nyerik el írott alakjukat. Mindegy, de ha amelyiknek van, annak van. És azt mondja, hogy megkülönböztetünk úgynevezett sekély és mély helyes írású nyelveket. Hát a mély az talán az, amikor hogy mondjam, régebről származik az írás, mint hogy tudná követni a beszédnek a változásait. Ugye így lehet ezt érteni. Tehát, hogyha ránézek egy írott szövegre, akkor valójában azon a nyelven, ha mély az írásrendszere, akkor egy sok száz évvel ezelőtti forma néz vissza rám, miközben én azt már nem mondom.
Tehát ez a lényeg, hogy távolabb áll a kimondott hangsortól az a betűsor, amit leírunk.
A magyarban nem sok ilyen példa van, mert a magyar...
És ezt persze csak olyan írásokra alkalmazhatjuk, amik egyáltalán hangot jelölő írások. Tehát mondjuk a kínairól ennek nincs értelme.
Igen. Jól lehet, mint hallottuk Bartos Hubától, azért be van csempészve a kínai írásjelekbe is sokszor.
Hangzásra való utalás.
Valami hangzás, igen, igen, igen. Jó, tehát mi a magyarban mondjuk ilyen az elipszilon. Tehát én ránézek a folyó szóra, betűsorra, F-O-L-Y-O, és azt látom magam előtt, hogy ezt nagyon régen folónak vagy folyónak mondták, miközben már nem így mondom. Tehát az angolban ránézek arra a szóra, hogy name, vagyis név, és azt látom magam előtt leírva, hogy name. Mert valóban tudjuk, hogy még 1300-1400 körül úgy mondták ezt a szót, hogy name, azóta nem változtattak az íráson, a beszéd persze közben ugye name lett. Most, hogy ennek azokban a kultúrákban, ahol az emberek nagy többsége megtanul írni, olvasni, van-e ilyen jelentősége? Hát ehhez nem értek, ezt nem tudom. Azt kérdezi ő, hogy az írás befolyásolhatja-e valamilyen módon, és most figyelem, az emberek idegen nyelvtanulását, kérdezi ő. Tehát nem az anyanyelv használatot, mert azt nem.
Igen, de ha jól értem, itt a nem teljesen világos nekem a kérdésből, de ha jól értem, akkor ő az idegen, a tanult nyelv helyesírásának a mélységéről beszél. Tehát nem arról van szó, hogyha én angol anyanyelvű vagyok, és megtanultam ezt az igen mély angol írásmódot, igen, akkor könnyebben tanulok-e idegen nyelveket, hanem hogy az angolt nehezebb tanulni attól, hogy az ő írásmódja ilyen mély.
Ez az, amit mond?
Szerintem igen.
Aha. Érdekes, érdekes. És hát jó, őszintén megmondom, nem tudom, ez egy tényleg egy érdekes kérdés, de nem tudok válaszolni erre.
Egy megjegyzésem van itt a Fenyvesi Katalin kérdéséhez, hogy ten hosszasabban idéz, hát hosszabban, szóval egy bonyolult hosszú vagy két mondatot angolul, arról idéz egy tanulmányból arról, hogy a helyesírási mélység az befolyásolta a gyerekek tanulását, 10-13 éves gyerekek idegen nyelv tanulását nézték, és hogy igenis befolyásolta a tanulás hatékonyságát a helyesírási mélység. De ebben az idézetben, hogyha alaposabban megnézzük, akkor az van, hogy ugye effects, hatásokról beszél, on orthographic learning ability. Tehát én azt hiszem, hogy ők kifejezetten az írás, a helyesírás megtanulásának a képességét nézték, ami nyilván érdekes persze, hogy egy mélyebb helyesírásút nehezebben tanulnak, de nem a nyelvtanulási képességét nézték, a szóbeli, verbális nyelvtanulását, hanem igen, az írástanulás képességét, és akkor nem olyan nagyon meglepő szerintem, hát hogy igen, egy mélyebb, bár nem, akkor is érdekes egyébként, hogy egy olyan...
De ez így van.
Tessék?
Így van ez.
Hát én, itt egy tanulmányból idéz, én el tudom hinni, hogy a tanulmány az komoly vizsgálatokon alapul, de akkor viszont nem olyan meglepő. Hát ugye ez azt jelenti, hogy sokat számít az, hogy valóban hangról hangra történik-e a lejegyzés, vagy pedig
igen,
egész szavakat kell megtanulni, szóképeket kell megtanulniuk olvasni. Igen. Bár manapság nagyon divatos ez a szóképen alapuló olvasás, de én ehhez egyáltalán nem értek. Azt mondja, hogy hátráltatja a gyerekeket a...
Mondjuk el, hogy ugye Európában azt hiszem a legmélyebb helyesírású nyelvek az angol, a francia és a dán. Ugye, ahol nagyon különbözik az, ahogy ma beszélnek, attól, ahogy le van írva, vagyis ahogy régen beszéltek. Sokkal sekélyebb ennél a német.
Hát szerintem szinte az összes többi. Hát a magyar... mondjuk van azért még a velszi, meg az ír, ahol elég bonyolult az összefüggés.
Ó, igen, igazad van. Az olasz az rettentően sekély, a spanyol is rettentően sekély.
Az összes szláv nyelv az rettentően sekély, mert nagyon új keletűek az írás.
Hát a szorosz azért, abban vannak furcsaságok. Nem sok. Hát jó. És aztán, hát jó, igen.
Szóval világosabbá kellene tenni a kérdést, mert így nem egész értjük, de egyébként sem nagyon értünk hozzá igen, különben, igen, tehát nem
igen,
tudom.
Igen. Köszönjük, nem tudunk ennél többet mondani.
Én egyébként nem hiszem személy szerint, hogy az a nyelv, amit az ember megszokott, vagy akár ha idegen nyelv, amit tanul, annak az ortográfiája, tehát az írásmódja, az egyébként a beszéd készségét, vagy a beszéd megtanulási hatékonyságát olyan nagyon befolyásolja, az írástanulás természetesen megnehezítheti az, hogyha bonyolult az írásmód.
A mély helyesírású nyelvekben, angol, ír, francia, dán, persze beleeshet valaki abba a csapdába, hogyha ő nem szóban tanul, hanem csak írott szöveget néz sokat, mint az angolnál bizony sokan kénytelenek, az a benyomásra támad, hogy azt kell hangosan igen, kimondani, igen, ami le van írva. Ez kétségtelen, míg mondjuk egy olasz, vagy spanyol, vagy magyar, vagy cseh szövegnél ez a veszély egy kisebb, ez igaz.
Jó, akkor most tartunk egy pár perc szünetet, ahogy szoktuk, és utána visszajövünk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Itt vagyunk ismét, üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És már mondtuk, hogy ebben a műsorban hallgatói kérdésekre válaszolunk. Simándi Klára kérdezi, idézett egy cikkből, ha barátunk teljesen fogalmatlan a matematikával kapcsolatban, ... Ez a fogalmatlan szó még az egyre gyakrabban hallott hatékonytalanszerű kifejezéseknél is újszerűbb, és nem próbál róla ítéletet alkotni, amit én nagyon helyeslek, mert miért is alkotnánk. Lehet róla ítéletet alkotni, de az úgyis csak teljesen szubjektív.
Persze, csak teszünk.
Én egyébként nyugodtan hallottam már ezt a fogalmatlant többször.
Én már fiatal koromban is hallottam, ez nem egy újdonság.
Ugye valaki, igen, akinek fogalma sincs valamiről, és ebben, és ez teljesen transzparens abban az értelemben, igen, hogy Atlantlen, a fosztóképzőt alkalmazzuk egy főnévre, fogalomtalan. Tehát egyáltalán nem értem a hatékonytalannal való összehasonlítást. A hatékonytalannal az a furcsa, hogy ott különleges módon egy melléknévhez rakja valaki hozzá talantelent.
Így van, így
és
van.
És ezért tényleg kilóg a magyar nyelvrendszeréből, igen, és elsőre tényleg furcsa.
Mintha azt mondaná, hogy kellemestelen
így
volt.
Van.
Igen.
És ilyen értemben meg is értem, hogy fönnakadnak rajta az emberek, és szerintem ez úgy keletkezett, ez a hatékonytalan, bár azt is hallottam most már jó sokszor, hogy ez egy kínjában valaki, ez egy kényszermegoldás volt.
Igen.
Ugyanis
igen,
az ékonynak, az ékony képzőnek nincs ellentéte.
Igen, igen, igen.
Ugye?
Igen.
Tehát ami olvadékony vagy törékeny, annak nincs ellentéte, olyan, ami nehezen törik, vagy nehezen olvad, olyan képzőnk nincs.
Igen, igen. Most lehet azt mondani, hogy ez nem hatékony, persze ezt lehet mondani, de...
Vagy van olyan, hogy törhetetlen, de az nem pont ugyanaz. Igen. Ugye az nem azt jelenti, hogy nem hajlamos annyira törni, hanem hogy képtelenséggel.
Igen. Igen, igen. De a fogalmatlan az nem ilyen, mert az egy fogalom főnévhez megy hozzá. Kicsit inkább az értetlenre emlékeztet, ami azért furcsa, mert ugye az ért, az meg egy ige.
Na, igékhez megy atlantlen, hát, olyan rengeteg sok
van. De mindig a jelentés nagyon furcsa, nem a
nem,
töretlen.
Inkább az van, hogy azok régebbiek, tehát a mosdatlan, töretlen, stb. Ezek igen, régebbi alkotások, és talán ebben az igei használatában most nem esküszöm meg rá, de mintha nem is lenne teljesen produktív. Vagy igen? Nem,
nem
is tudom.
Mert, és mindig furcsa a jelentés. Jó, a mosdatlan még a leg, hogy mondjam, enyhébb, mert az tényleg azt jelenti, hogy nincs megmosdva. De a látatlan az már nagyon furcsa, az nem azt jelenti, amit nem látok, hanem
hát, látatlanban. Mert régen, régóta ebben a... De én lehet, hogy azért ez valamennyire produktív. Hát én mondhatom neked azt, hogy ne azokat a szendvicseket ad ide, hanem a kenetlen, vagy a megkenetlen kenyereket. Szerintem ez nem olyan veszedelmes.
Ez igaz, jó, és darálatlan húsból van, kellett készíteni. Van. Jó, igazad van. Mert nekem közben eszembe jutott az éretlen, ami tulajdonképpen szabályosan az érik, igen, igéből van, de valahogy mégis, igen, igazad van. Hát éretlen az, ami nincs megérve, és
egyébként
darálatlan az, ami
érdekes,
nincs megdarálva.
Érdekes tulajdonsága ennek a képzőnek az, hogy igékhez is meg főnevekhez, mert nem olyan gyakori ez, hogy igékhez is, igen, meg főnevekhez is járul.
Igen, igen.
És a fogalmatlan, hát annyiból furcsa, megmondom őszintén, hát ha valami furcsaságot kell benne mindenképpen találnunk, az, hogy a fogalmatlan az, akinek, mintha azt fejeznék, hogy egyáltalán nincs neki fogalma.
Így,
ami, hát
így
nem
van,
így van, hanem valamiről nincsen fogalma.
Hát
tehát talán ezért érzik az emberek egy picit furcsának, de majd megszokjuk szerintem. Hát,
meg önmagában szoktunk ilyet mondani, hogy te nekem fogalmam sincs.
Igen.
Hát az nem azt jelenti, hogy nekem nincsenek a fejemben fogalmak, hanem az illető dologgal kapcsolatban. Igen. Ha barátunk teljesen fogalmatlan a matematikával kapcsolatban, nekem ez megfelel. Hát mit mondanánk? Hát tudatlan, de az kicsit már becsmérlő, tájékozatlan.
Jó. Én még érzem benne az újdonságot, és azért azt is érzem, hogy egy újságszerkesztő, vagy egy rádiós szerkesztő, az lehet, hogy ki fogja javítani valami másra, mert ő is érzi benne, hogy ez még igazából egy újdonság, jó, de ez majd elmúlik.
Én imádom az újdonságokat, de mások meg hát berzenkednek, vagy félnek, és hát aki taposott úton szeretnék tartani a nyelvet. Kérem, ez egy mély emberi érzés.
Igen, csak ne keverjük össze a konzervativizmussal, mert ezt szokták azonosítani azzal, hogy valaki konzervatív, vagy nem konzervatív, de én azt gondolom, hogy újdonságok mindig is voltak, tehát én...
De mindig harcolni kellett ellen.
Én nem vagyok benne biztos.
Hát jó.
Vagy sosem kellett harcolni. Van itt egy kérdés Fis Gábor László barátunktól, egy nagyon szépen megfogalmazott kérdés.
Jaj.
Kicsit mi zavarba voltunk nagyon, a megoldással, nagyon de nagyon érdekes.
Igen, halljuk.
Egy olyan nyelvtani jelenségre lett figyelmes, amit ugyanakkor nem fogalmazza meg, csak azt érzi, hogy itt valami van, és az, hogy megfogalmazzuk, ez nekünk némi fejtörést okozott. Tehát mondom, egy az Indexből származó cím. Egy 30 éves magyar nőé a Fertőtóban talált feldarabolt holttest.
Igen.
Idézem a hallgatónkat. Ez a cím bennem elsőre azt az érzetet keltette, hogy van itt egy csomó holttest darab, aminek a tulajdonosa egy magyar nő, aki majd az eljárás végeztével haza is viheti a tulajdonát. Természetesen tudom, hogy nem ezt akarta a szerkesztő közölni, ám a cím egyik feladata éppen az összefoglaló pontosság. Hogy nyelvtanilag helyes, azt nem vitatom, ám tartalmilag félreérthető, ami egy tragikus gyilkosság esetében nem szerencsés. Szóval én egyszerűbb és pontosabb címet választottam volna. Például magyar volt az a nő, akinek holttestét a Fertőtóban találták meg.
Hosszú, mondaná a szerkesztő.
Főleg címnek, ugye?
Na most némi rossz indulattal azért nagyon sok dolgot félre lehet érteni. Tehát amikor azt mondom, hogy nem tudtalak fölhívni, mert lemerültem, erre azt mondani, hogy hát lemerülni csak a búvár tud, bocsánatot kérek, hova tetszett lemerülni? Tehát azért ebbe van egy kicsi, hát hogy mondjam, szellemi torna, hogy belelássunk lehetőleg minél több mondatba olyan értelmet is, amelyet hát a közlő most, nem akar.
Most egy picit igazságtalan vagy, mert ebbe a címbe, hogy egy 30 éves magyar nőé a feldarabolt holttest, ebbe azért mások is fönnakadtak.
Hát most komolyan bárki arra gondol.
Azzal vessük össze, hogy a feldarabolt hogy egy 30 éves magyar nő feldarabolt holtteste.
Igen.
Ez birtokos szerkezet, és senki nem érti félre, senki Igen. nem gondolja azt, holott a birtokos szerkezet elvileg jelenthetné azt, Igen. hogy valaki... Miért van az, hogy mégis ezt a mondatot mégis sokkal többen értik félre?
Az é végződés miatt?
Hát nyilván erről van szó, mert ugye más különbség, más eltérés nincsen. Tehát van a birtokos szerkezet. Egy 30 éves nő holtteste.
Igen.
A birtokos szerkezet, ez egy Jolly Joker egyébként, mert a viszony a két dolog között, a birtokos meg a birtok között, az gyakorlatilag bármi lehet. Géza. Bármilyen összetartozás
igen,
lehet.
Igen, Géza arcképe. Ugye, az jelentheti, hogy őt ábrázolja az arckép, de azt is jelentheti, hogy ő festett egy arcképet, és a Géza arcképe is ki van állítva a Nemzeti Galériába. Ugye,
hát sőt, az is lehet, hogy nem is ő festette, csak az ő tulajdonában van valaki másnak a festménye.
Igazad.
Én nekem a kedvenc példám a Géza gépe, vagy Géza repülőgépe, ugye az lehet az, amit ő vezet, vagy ami ő utazik, vagy ami ő neki kellene majd utaznia.
Igazad van.
Vagy az, ami az ő tulajdona, persze az is lehet mindig.
Géza gép késik, ugye?
Igen. Na most ezért, ha azt mondom, hogy egy 30 éves magyar nő holtteste, elvileg azt is félre lehetne érteni.
Hogy ő rendelkezik, a frigiderben van neki egy holtteste.
Igen, ugye? De valahogy nem szoktuk félreérteni, tehát van az a konvenció, hogy van az a nyelvszokás, vagy az a jelenség, hogyha egyben van a birtokos szerkezet, akkor mindig valahogy a legkézenfekvőbb értelmét vesszük.
Hát lassan, ha csak nem akarjuk köszörülni az agyunkat.
Igen, na most itt mégiscsak van egy jelenség szerintem, amit Fiss Gábor László észrevet, hogyha azt mondjuk, hogy egy 30 éves magyar nőé, és nem pedig úgy, hogy a nő holtteste, hanem ezzel az birtokra utaló, birtok helyettesítő névmásszerű valamit rakunk oda, akkor hajlamosabbak vagyunk a birtoklásra gondolni.
Igen.
Méghozzá...
És nem az azonosságra.
És nem a másféle viszonyra, ugye? Tehát, ha én azt mondom, hogy de ráadásul azt is észrevettük, amikor erről beszélgettünk a műsor előtt, hogy a szórend is számít, tehát ha ez a végén van, ez a nőé, ez a birtokos helyettesítő toldalék, akkor sokkal kevésbé fenyeget ez a veszély. Tehát találtak egy holttestet a Fertőtóban, és kiderült egy 30 éves nőé. Ebbe szerintem senki nem akadna fönn, még Fiss Gábor László sem. Tehát amikor visszautalásként szerepel, tehát ez az birtokpótló, egyébként ez egy nagyon érdekes toldalék a magyarban, igen, kevés igen. nyelven van ehhez igen, egészen igen. pontosan hasonló.
Egy anafora igazából, ugye egy visszautaló elem.
És ahogy a nevében is van, egy visszautaló elem, tehát hogyha a végén van és visszafele utal, akkor minden további nélkül ugyanazt a birtokos, ugyanannyi féleképpen érthetjük, mint a birtokos szerkezetet, és teljesen jól fogjuk dekódolni azt, hogy a holttest, kiderült, hogy a holttest egy 30 éves nőé. Itt igazából abból van ered a furcsaság, hogy elől van, még mielőtt a holttest megjelenik, tehát a birtok, elől van ez a birtokpótló anafora, vagy toldalék, igen, amikor azt mondjuk, hogy egy 30 éves magyar nőé ez a holttest, és ilyenkor, ha előre visszük, akkor valamiért, és itt van a rejtély, mert ezt én nem tudom megválaszolni, hogy miért van, hogyha előre visszük, akkor dominánsan, vagy döntően ilyenkor tulajdonként szeretjük értelmezni a birtok viszonyt.
És nem azonosságként. Azonosságon érzem azt, hogy a holttest az ő maga. Ugye ez,
igen,
van az,
ez
azonosság.
Mondjuk elég ritka ez az azonosság, de mondjuk olyasmi, mint például az, hogy az én személyemen múlott, hogy ez a döntés meghiúsult.
Igen.
És nagyon furcsa azt mondani, hogy az enyém volt az a személy, akin ez a döntés meghiúsult, ez talán egyáltalán nem mondja senki.
Hanem azt mondanak, hogy én voltam az a személy,
igen,
ugye?
Igen. De ritkán előfordul ez a bizonyos azonosságot jelölő birtokviszony is.
Most engedj meg egy példát. Egy osztályképet látunk, amelyen hát sokan állunk, és nem mindenki látszik rendesen. És én azt mondom, hogy ez a lapátfül, ez a Gézáé. Ugye, igen, ilyet lehet mondani?
Lehet, persze.
Fordítva is lehet mondani, a Gézáé az a lapátfül, ami ott kilátszik az utolsó sorban. És gondolná-e valaki azt, hogy Géza valahonnan egy preparált füllel rendelkezik, és azt fölemeli. Mert ugye ugyanerről beszélünk.
Tehát, ugyanerről beszélünk, hogy előre hoztad, igen, az ét.
Tehát szerintem a Gézáé az a fül, ami ott látszik a
képen. Meg kell mondanom, hát mindenképpen sokkal furcsább. Azt nem mondom, hogy nekem az jutna róla eszembe, hogy a Géza egy fül boldog tulajdonosa lett, már úgy értve, hogy nem az övé, hanem,
vagyis, hogy hanem csak birtokolja. Nem azonosan.
Nem biztos, igen, hogy erre gondolnék, de hogy furcsább, az biztos. Aha. Tehát én megint csak oda térnék vissza, hogy ez az é toldalék a magyarban, anaforikus birtok toldalék, vagy nem tudom, minek nevezzük. Ez akkor természetes, hogyha tényleg visszafele utal, tehát később van, mint maga a birtok. Akkor a legtermészetesebb, és akkor tényleg úgy értelmezzük, mint bármilyen más birtokviszonyt. És valamiért, hogyha ezt a visszautaló elemet előreutalóként használjuk, és előre visszük az elejére, és majd egy későbbi dologra utal, akkor hát lehet, hogy azért, mert az elején rögtön az ember megpróbálja értelmezni, és a birtokláshoz nyúl,
igen,
mint
értem,
első. Valamiért ilyenkor furcsább szerintem. És ilyen értelemben igazat adok Fiss Gábor Lászlónak, és ha én újságszerkesztő lennék, és valaki egy ilyet rakna az orrom elé, akkor lehet, hogy én is átcserélném a szórendet.
Jó, hát rövid akar lenni persze a címben. Nagyon érdekes, amit mondasz, tehát, hogy igenis a sorrend számít.
Én úgy érzem, hogy igen.
Jó.
Előre ugranék egy másik kérdéshez, ami sokkal frissebb és újabb, és azokat későbbre szoktuk hagyni, de most ehhez nagyon illeszkedik, mert a szórend, felmerül, hogy a szórend számít-e, vagy mi számít. És szintén a Facebook csoportban tette föl valaki ezt a kérdést, Hargitai Evelin egyébként, akit én személyesen ismerek, és hát szegről végről kollégánk, igen, oktató, azt mondja, újságcímben látta, egy iskolás gyerek a földhöz vágta zarát, a kecskeméti vadaskert vemhes szurikátáját, bele is pusztult. Hát egyébként ezt a hírt, ezt többen hallottuk, és hát ez egy szörnyűség, ami ott történt.
Vemhes szurikáta?
Hát most igen, hát az, hogy még ráadásul vemhes is volt, az
de
is...
De miért is egy iskolás gyerek valahogy nyakon csípte,
igen,
ezt,
igen,
a szegény állatot?
És megölte, igen.
De miért? Csak úgy
szórakozásban? Nem tudom a pontos történetet, de hát rémes. Aha. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy
kipusztult
az utolsó tagmondat bele is pusztult, az olyan, mintha a szerencsétlen iskolás gyerek pusztult volna bele, holott ugye a kontextus, vagy a szövegkörnyezet egyértelművé teszi, hogy nyilván a szurikátának,
igen,
esett baja,
igen,
de mégis, amikor az ember ezt elolvassa, akkor az első gondolata az, hogy úristen, az iskola, miért pusztult bele abba, hogy odavágott egy szurikátát. Tehát még egyszer felolvasom, egy iskolás gyerek földhöz vágta a zarát, a kecskeméti vadaskert vemhes szurikátáját, bele is pusztult. Na most a nagy vita alakult ki ott a Facebook csoportban is, hogy mi ezzel a baj. Egyesek, például úgy emlékszem, hogy Jobbágy Tibor azt mondta, hogy itt, vagy lehet, hogy nem ő, hogy itt talán a szórendet kellene megváltoztatni, hogy egyértelművé váljon, hogy kitért a baj. Én szerintem nem, illetve nem csak én szerintem, hanem a szakirodalom szerint sem erről van szó. Tehát nézzük meg, hogy miből származik a probléma. Ugye arról van szó, hogy a bele is pusztultnak nincs kitéve az alanya, hogy kipusztult bele. A magyarban ez nagyon gyakori, nem kell kitennünk az alanyt, hogyha az egy név más lenne, tehát ő már bele szerepelt az illető.
És ilyenkor keressük fejünkben, hogy kiről, melyik előző van szóhoz csatlakozik.
És az a jelenség van a magyarban is, és más nyelvekben is, hogy ilyenkor az előző mondatban hasonló szerepet betöltő elemet keressük alanyként, magyarul az előző mondat alanyát próbáljuk meg megint alanynak tekinteni. Az előző mondat úgy kezdődött, hogy egy iskolás gyerek földhöz vágta az arát, tehát az előző mondat alanya az az iskolás gyerek volt, és ezért teljesen természetes, hogy a következő mondatban, ha nincs kitéve az alany, az előző mondat alanyát vesszük.
Hadd keressek egy példát. Géza összeveszett a pincérrel, és meg is pofozta. Ebben az esetben arra gondolok, hogy Géza volt az, aki megpofozta a pincért, és nem fordítva, ugye?
Szerintem mindenki erre.
Ez
mindenki
egyetem. Jó, tehát ugye erről beszélünk. Erről beszélünk. Így van, így van. Géza és a pincér veszekedtek, és meg is pofozta. Az már furcsább, ugye?
Hát ott azért furcsa, mert ott több előzmény van, akik egyenrangúak, és nem tudjuk, hogy melyiket válasszuk.
Igen, igen, igen. Gézába belekötött a pincér, és meg is pofozta. Ebben az esetben a pincér pofozta meg.
Mert ő volt az alany.
Úgy van. Tehát valójában tényleg arról van szó, hogy mechanikusan az előző alanyt kopírozzuk át fejünkben a hiányzó alany helyét.
Igen, sőt, azt hiszem, ez még általánosabban is kimondható, hogy amilyen szerepű a névmás, vagy az ki nem mondott névmás, olyan szerepű szokott lenni az előzménye is. Tehát, ha egy tárgyat hagyunk el egy mondatból, akkor az előző mondat tárgyát értjük oda. Azt hiszem, még ez is kimondható. Összefügg egyébként azzal, hogy a párhuzamosan szerkesztünk két mondatot, amit egymás után teszünk, akkor az azonos szerepűek azok meg szoktak felelni egymásnak, ha nem, akkor meg hangsúlyozzuk, hogy nem felelnek meg. Ugye vannak ezek a remek példáink rá, hogy tavaly a fiúk a kenu, a lányok meg a kajak versenyben győztek. Itt az első mondat az nem is mondat. Mi az, hogy a fiúk a kenu? Ilyen mondat nincs. Igen. Gyakorlatilag minden mást kihagytunk, ahol a szereplők ugyanazok voltak.
Jó. Na most, hogyha nem ugyanaz az alany, akkor lehet segíteni az szócskának a betevésével, ami figyelmezteti a hallgatót, olvasót, hogy alanyváltás történik. Tehát Zsolt együtt élt Ibivel, de nem szerette. Ebben az esetben Zsolt nem szerette Ibit. Zsolt együtt élt Ibivel, de az nem szerette. Ez egyértelművé teszi, hogy most már Ibi az, aki nem szerette Zsoltot, tehát az szócska kitétele ráirányítja a figyelmet, hogy egy másik főnév lesz az alany.
Igen, nagyon érdekes jelenség. Erről egyébként valamikor a 70-es években azt hiszem, ugye, vagy 80-as, nem is tudom, Plé Csaba, híres pszicholingvista kísérleteket is végzett ezzel, és ellenőrizte ezt, hogy ez valóban így van, hogy az a magyarban, ez a mutató névmás, ez eléri ezt a hatást, hogy hát azt vesszük alanynak, aki az előzőben nem alany volt.
Igen.
Rejtélyes, hogy miért van ez, hiszen az is egy alanyesetű névmás.
De talán a mutató
egyébként
névmás
ővel
miatt
is megy szerintem, ugye? Tehát Géza felpofozta a pincért, ő erre feljelentést tett. Hát azért, szerintem elmegy, de az, ugye azért, mert egyébként az őt nem tennénk ki, hogyha ugyanő lenne az alany, akkor felesleges lenne ki.
Zsolt együtt élt Ibivel, de ő nem szerette. Ez nem elég egyértelmű nekem.
Jó, az gyakoribb igen, ilyen helyzetben, igen, ez igaz.
Talán azért, mert mutató névmás, és a szemedet, mint egy kamera átirányítja a másik.
Igen, tehát azért ez magyarázatra szorul, hogy annak ellenére, hogy most áttérünk az előző alanyról valaki másra, miért alanyt használunk mégis.
Igen.
Ugye ennek az a magyarázata, és akkor ezt röviden, ezt a fogalmat bevezethetjük talán még egy ilyen népszerű műsorban is, hogy a magyar mondatok elején, meg nagyon sok más nyelven is így van egy olyan rész, nem mindig van ott, de ott tud lenni egy olyan kifejezés, amit topiknak nevezünk, és ami pont azt jelzi, hogy kiről szándékozzunk beszélni a továbbiakban.
Igen.
Tehát ha úgy kezdem a szöveget, hogy egy iskolás gyerek ezt meg ezt csinálta, akkor feltételezzük, hogy erről az iskolás gyerekről fog szólni a szöveg további része, igen, is, és ez a funkciója ennek az első kifejezésnek, ezt a funkciót hívjuk úgy, hogy topik.
Igen.
és az az szó beszúrása a következő mondatba, az tulajdonképpen azt jelöli, hogy vigyázzat, topikváltás történt.
Igen, igen.
Ez más nyelvekben is ismert, igen. Egyébként, van ennek mindenféle nyelvészeti neve, de most ezzel ne untassuk a hallgatónkat, tehát arra hívjuk fel a figyelmet, nem egyszerűen csak ráirányítjuk az ibire, vagy ebben az esetben a szurikátára a figyelmet,
igen.
Hanem arra figyelmeztetjük a hallgatóságot, hogy most vigyázzat topikot váltottunk, és ez magyarázza ezt a furcsaságot, hogy tulajdonképpen ugyanúgy alanyamz, amit oda teszünk, hogy az bele is pusztult, de mégis azt mutatja, hogy megváltozott a beszédünknek a témája, már nem az iskolás gyerekről fogunk beszélni, hanem valaki másról.
Tehát úgy javítanád ki a mondatot, hogy...
Egy iskolás gyerek földhöz vágta zarát, az bele is pusztult.
Igen, igen. Igen, ez esetben világos, hogy már nem az iskolás gyerekről, hanem az állatról.
És hasonló helyzet a pincérrel is, az megpofozta, akkor egyértelmű, hogy az előző mondat tárgya volt az, aki...
Géza összeveszett a pincérrel, és az megpofozta.
Így van. Hát igen. Így biztos, hogy a pincér. Igen. Igen, persze nem tárgynak, nem kell tárgynak lenni. A lényeg az, hogy egy másik szereplő. Jó, nagyon kevés időnk maradt. Van itt még egy kérdés, ami nagyon-nagyon egyszerű, az a kérdése, hogy miért van, te van Imre kérdező, hogy miért van az, hogy eladó helyett az apró hirdetésekben mindenki azt írja, hogy eladóvá vált.
Jaj, nagyon szép.
Megkérdezhetjük a hallgatóktól, hogy ők mit gondolnak erről. Nekem is van valami érzésem, a hallgatónak is van valami érzésem.
Én egyetértek, te van Imre magyarázat kísérletével, vagy magyarázatával. Mondjad, hogy mit
hát mondja? Ő azt mondja most így röviden elmondva, hogy ezzel dicséri tulajdonképpen a portékáját, hogy ő nem is adná el igazából, de valami külső ok miatt rákényszerül, hogy eladja.
Igen, igen.
Amit
igen,
régen mondtak ilyet, hogy családi okokból, meg költözés miatt, igen, meg ilyesmi, igen, ahelyett igen, most igen. Azt mondják, hogy eladóvá vált.
Igen.
Én másra gondolok egy kicsit, de ez rokona ennek a magyarázatnak. Én arra gondolok, hogy egyre többször van az, hogy hirdetéseket használnak olyanok is, akik egyébként kereskedők, igazából profi módon kereskednek dolgokkal.
Igen.
És ha csak azt írom, hogy eladó ez és ez a gép, akkor könnyen lehet, hogy az olvasó azt gondolja, hogy na már megint egy vigéc, aki ilyen gépeket árul.
Igen.
Ha viszont azt mondom, hogy eladóvá vált, akkor azt mondom, hogy eddig én használtam.
Igen.
Tehát nem, mintha azt jelezné, hogy nem kereskedem én ilyen dolgokkal, hanem csak most ez történt, hogy eladóvá vált. A kettő nem zárja ki egymást különben a két magyarázat.
Igen. Nagyon jó. Igen.
És ez, én azt gondolom, hogy ez nem igazán nyelvi jelenség, vagy nyelvi változás, hanem itt valami tartalmi dologról van szó.
Igen.
Hogyan fogalmazzuk meg egyre inkább alkalmazkodva a külvilághoz, úgy az apró hirdetéseinket, hogy vonzóbb legyen az, amit kínálunk. Ugye erről van szó mind a két esetben. Hát körülbelül erre volt időnk ma. Jövő héten valami egész mással fogunk jelentkezni. De most egyelőre elbúcsúzunk, viszont hallásra én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt pedig Bulgár Lajos készítette. Viszont hallásra.